Őszintén szóval nem tudom eldönteni magamban, hogy most sírjak vagy nevessek. Ez jó hír vagy rossz hír?
Hát véleményem szerint jó hír.
Mert?
Azért jó hír, mert rászorítja az üzemeket a normálisabb műtrágyázásra.
Önök 8 éve foglalkoznak környezetvédelmi mérésekkel. Mik a tapasztalataik?
A mi tapasztalatunk az, hogy kb. 2-szer annyi műtrágyát használnak összességében, mint amennyi tényleg kellene. Kidolgoztunk egy olyan mérést, amivel a konkrét szántóföldi viszonyok között a konkrét növényfajtákra egészen pontosan meg lehet határozni, hogy milyen műtrágya összetételeket kell alkalmazni. Például az egyik kukorica fajtánál két helyen is kimértük azt, hogy 300 kg nitrogén műtrágya helyett 60 kg volt az optimális.
És ugyanannyi termett a növény?
A növény jobban termett, kisebb volt az aszály probléma is.
Ugyanannyit ér el a szovjet diploma ma, mint 40 évvel ezelőtt. Jutott eszembe, amikor a Közgazdaságtudományi Egyetem aulájában az egykori ösztöndíjasok tiszteletére szólt az ünnepi műsor. A vezérigazgatókká, főosztályvezetőkké, művészekké, politikusokká vált egykori diákok az elmúlt 4 évtizedben mintegy 7000-en voltak. Számuk azonban az utóbbi években lényegesen csökken. Vajon miért?
Véleményem szerint ennek több oka van. Az egyik talán az, hogy a műszaki pálya iránti érdeklődés csökkent. Magyarországon is, és így emiatt a Szovjetunióban is kevesebben kívánnak utazni. A másik az talán olyan, ami közelebb áll a mindennapjainkhoz, mivel ismert az, hogy a Szovjetunióban az életkörülmények nem olyan jók, mint Magyarországon, ezért nyilván ebből azokból is kevesebben vállalják azokat a körülményeket, amelyek egy külföldi, tehát szovjetunióbeli tanulással járnak.
Azt hiszem, akkor tud a jövőben jól működni ez az ösztöndíjrendszer, ha reálisan felmérjük, melyik országban milyen képzés a legmagasabb színvonalú. Ezt követően pedig a propagandának kell segítenie abban, hogy kedvet kapjanak a diákok ahhoz, hogy a szocialista országokban tanuljanak.
Egy olyan szabályozást kéne bevezetni az országba, amelyben mindenki érdekelt.
Létezik ilyen?
Igen.
Mégpedig?
A bér. Mindenki érdekelt abban, hogy minél több bérhez jusson.
Ez ideig rendben van, akkor megvan a bölcsek köve, nem?
Igen. Most a béremelésnek a lehetőségét hozzá kellene kötni az áremeléshez, méghozzá fordítva. Aki nem emel árat, az emelhet bért. Aki csökkenti az árat, adóvisszatérítést, kedvezményeket kap. És tovább megyek, ezt nem csak arra hat ki, aki dolgozik, hanem aki nem dolgozik, mert így előbb-utóbb relatíve az áraink csökkennének, és a versenyképesség nőne.
Én elfogadom ezt a feltételezést, de gondolom másút is házalt már vele, hol?
Hát próbáltam eljuttatni a pénzügyminisztérium illetékeseihez.
Mi volt a válasz?
Hogy nem korszerű, nem ülik bele a szabályozásba, mert direkt szabályozásnak tűnik. Mintha direkt, nem direkt szabályozás, mert mindenki szabadon választhatja. Tehát aki emeli az árait szabadon, az nem emelheti a bérét.
Több ezres tüntetés volt Vilnius belvárosában, tiltakozásul a litván parlament döntésére, amely kisebb változtatásokkal, de lényegében támogatásáról biztosította a szovjet alkotmánymódosítások tervezetét. A litván törvényhozás egyúttal elhatárolta magát az észt parlament döntéseitől, bár Vilniusban is bírálták a helyi szuverenitást korlátozó bekezdéseket az alkotmánytervezetben. Tény, hogy még a leglazább föderáció sem engedheti meg, hogy az országos törvényeket egyes köztársaságok ne tekintsék magukra nézve kötelezőnek. Ugyanakkor a brezsnyevi évek gyakorlatára emlékezve érthető a balti köztársaságok félelme, hogy autonómia törekvéseiket Moszkvában államellenesnek kiáltják ki, és egyoldalúan bevezetik a rendkívüli állapotot. Erre a mostani tervezet módot adna. Örményország fővárosában, Jerevánban tegnap ismét egynapos általános sztrájk volt. Az ok? Karabakhban összecsaptak a tüntetők és a biztonsági erők. Ennek során 7 polgári lakos kórházba került. A jereváni operaház előtt emiatt több ezer ember fejezte ki tiltakozását. Az első magyar-szovjet vegyes vállalat az esztergomi székhelyű Mikromet termékeiből nyílt kiállítás a héten Moszkvában. A bemutató célja, hogy felmérjék, mi az, amire az itteni vevőnek szüksége van, mely termékek gyártását érdemes felfuttatni. A szovjet egészségügyi rendszer készülő reformja, no és az ország adottságai miatt nyilván kelendő lesz ez az egycsatornás hordozható EKG berendezés épp úgy, mint a sokoldalúan használható 16 csatornás készülék. Az egyszerű, közérthető kezelhetőség itt épp úgy alapkövetelmény, mint a műszaki megbízhatóság és a csekély szervizigény. A helyzet diktálja, hogy a Micromed nem egy helyben pedálozik. Termelési értékét másfél év alatt 2 millióról 40 millió rubelre növelte, s a jelek szerint rövid idő alatt sikerült forintra és rubelre váltani a Perestroika által teremtett kedvező üzleti körülményeket.
A 26 darab 20 tonnás teherautóval az acélszerkezetek elméletileg kiszámított nyúlását ellenőrizték a Műszaki Egyetem munkatársai. A forgalomnak tavaly ősszel átadott híd alsó szerkezeti elemeinek felújítása a napokban fejeződött be. A mai záróvizsgálattal, melynek eredményét néhány napon belül összegzik, véget ér a budapesti hidak felújításának 10 éves programja.
Ma Tatán nem csak Báró Ötvös József 175. születésnapjára emlékeztek. A szobrászművésszel, Kósa Ferenc filmrendezővel, Slett István Ötvös kutatóval közösen próbálták megfejteni az iskola falai között a politikus író üzenetét. Ezt teszi maga a felállított mű is, egy reformokat óhajtó korban, a reformkor nagyjainak bronzba öntésével, ahol a forradalmárok mellett békésen megférnek a csöndesebb bölcselkedők. Petőfi és Dózsa mellett az az Ötvös József, aki nem forradalmi tettet hajtott végre, csupán bevezette az általános magyar népoktatást. Aki bárónak született, de azt vallotta az előjog, dicső kötelesség is egyben. És aki, a nagy tetszést arató Pusztai Ferenc művelődési miniszterhelyettes szavaival szólva, a történelem pillanatait találta mindig telibe, nem vaktában, hanem higgadt okossággal. A népoktatás jelképe az oszlopon a mezítlábas gyerek, a történelem viharaié a kettéhasított címer, s a jövőnkért aggódásé a falu edzőjéből előlépett fiatal pár.
Bánkút két megye határán fekszik, így aztán két gazdája is van, ami nem lenne baj, ha egyet akarnának. Az elmúlt évi tapasztalatok alapján egy-egy hétvégén 5-6 ezer embert lehet felbosszantani azzal, hogy nincs elég parkolóhely, hogy még mindig nincs étkezési lehetőség, hisz a tavaly eladott turistaház még nem alakult át, s bármilyen hihetetlen is, a síklub vezetői nem tudták elérni, hogy egy személygyűjtő konténert szállítsanak a fensíkra, és azt rendszeresen ürítsék is. Mint látják, hó már van, ideges emberek pedig lesznek.
Egy pillanatra még az utca rohanó emberét is megállítják Várkonyi János képei. A Mennyánszki teremben most, a festő szavai szerint, helyet kapott álom és valóság, múlt és jelen, költészet és látomás, és a remény, hogy mindez üzenet azok számára, akik tudják, mi minden hiányzik szép világunkból. Mert ami megmaradt, nem mint szívderítő. Erről vall a másik festő, Árkosi István világa. Az ő 20. századi Szent Ivánéi álma úgy népesül be a szorongás vízióival, mintha egy hatalmas játékteremben lennénk, ahol mi, a nézők vagyunk a labda.
amelyeken alkalmatlan az offenzív szerepre. Ne határozatokban, dokumentumokban, hanem emberekben gondolkodjunk, és még egy gondolat, az ellenőrizhetetlen hatalom eltorzul. Mindezeken túl persze szóba került ifjúság, szociális helyzet, értelmiség, gazdaság, a szabolcsi és a fővárosi jövedelmi viszonyok égbe kiáltó különbsége, a többszörös hátrányos helyzet, a nem csak földrajzi távolság. Most, amikor tudósításomat adom, a párt értekezlet, a tisztségviselőket, illetve az új pártbizottságot választja meg.
Az természetesen nem lehet törvényileg kimondani, hogy minden cigány cigány nemzetiségű. Mindenki maga döntheti majd el a tervezet szerint, hogy felkívánna iratkozni a nemzetiségek listájára. Ez esetben megilletik a nemzetiségiek jogai, például a saját kultúra megőrzésének vagy a nyelvhasználatnak a joga. Persze megkérdezhetik, hogy mi ebben az új, hiszen a magyar jogszabályok mindezt eddig is lehetővé tették. Hogy csak egy példát említsünk, milyen sok nemzetiségi iskola van az országban. De ahogy dr. Stark Ferenctől, a Művelődési Minisztérium osztályvezetőjétől megtudtuk, nincs ma Magyarországon egyetlen olyan iskola sem, ahol minden tantárgyat a kisebbség anyanyelvén oktatnának. Vagy a tanástörvény kimondja, hogy a nemzetiségi jogokat az állami gazgatásban is érvényre kell juttatni. De hogy mik ezek a jogok, az sehol sincs leírva. A jövőben a jogok, amelyek mind az ismert kisebbségeket és mindazon csoportokat megilletik majd, akik nemzetiségi nyilvánításukat kérik, széles körűek. A lehetőségek még nagyobbak.
Amire az elmúlt évtizedek kutatója gondolhat ebben a körben, az az lehet, hogy a nyelvi, művelődési, kulturális jogok mellett immár a lehetőség nyílik arra, vagy nyílhat arra, hogy egy-egy városban, községben, kerületben, ahol nagyobb lélekszámban élnek olyanok, akik nem a magyar nemzethez, pontosan az etnikumhoz tartoznak, most azok valamiféle kollektív érdekérvényesítési lehetőséget kapnak, képviseletet kapnak, és a képviselet az érdekérvényesítésnek egy kitűnő eszköze lehet, és nem csak érvényesíthetik érdekeiket, hanem ellenőrizhetik a napi politikát.
Ezek azért nem igazán új gondolatok.
Ezeket a 21 évi 33-as, a trianoni békeszerződést becikkelyező jogforrásban felelheti.
Tulajdonképpen mit akar a diplomáciai mentesség fogalma?
Hogy azok a személyek, akik diplomáciai mentességet élveznek, elsősorban persze a diplomaták, de mások is, így például az adminisztratív és technikai személyzet tagjai, azok nem vonhatók a fogadó állam joghatósága alá. Tehát velük szemben nem érvényesíthetőek a szabályok. Rájuk nézve is kötelezőek azok, azonban az érvényesítésükről a fogadó államnak le kell mondania.
Ha esetleg ezt megsértik, akkor mi tehető egy diplomatával szemben?
Az ezt szabályozó hatályos egyezmény, az 1961 évi Bécsi egyezmény gyakorlatilag egyetlen lehetőséget ad a fogadó államnak, tehát ahol a diplomata megsértette egy jogszabályt, azt a lehetőséget tudnék, hogy felszólítsa a diplomata küldő államát, hogy a diplomatát hívja haza. A fogadó államnak minden esetben tartózkodnia kell az egyoldalú döntéstől, mint hogy a küldő államnak is. Tehát egyszerűen erre nincs igazi végső megoldás a két fél egyetértése nélkül. Hogyha a fogadó állam úgy érzi, hogy a helyzet számára tarthatatlan, akkor nem kívántó személynek deklarálhatja a diplomatát, akkor a diplomatát haza kell hívni.
Mi van akkor, hogyha prompt intézkedést kíván a tett?
A TET sosem kíván prompt intézkedést, annyiban, amennyiben a diplomaták nyomon követhetők. A diplomaták nem tűnnek el, nem lehet arról szó, hogy azonnal intézkedni kell, mert különben megszökik az igazságszolgáltatás erről.
Például egy diplomáciai rendszámú autó jelente valami külön területet?
Külön területet nem jelent. Jelenti azonban azt, hogy akár a követség épülete, akár a diplomáciai képviselő mozgására szolgáló eszköz, sérthetetlenséget élvez. Tehát sem feltartóztatni, sem átkutatni, sem bevontatni nem lehet.
Elkészült az idei esztendő első 10 hónapjának gazdasági mérlege. Mit mutat a főkönyv? Hol tartunk? Hogy állunk?
Az alapvető célkitűzést sikerült teljesíteni, hiszen azt akartuk, hogy a külkereskedelmi és a fizetési mérleg javuljon. Az első 10 hónap alatt közel 500 millió dollárral javul a külkereskedelmi mérlegünk.
És a tervezethez képest?
Nem, ez a tervezettel megegyező mértékű javulás. és ez azt is jelenti egyúttal, hogy az év 10 hónapjában 20% fölötti a tőkés export növekedés.
De hogy lehetett ezt elérni ilyen gazdasági termelési körülmények között, amikor mindenki termékszerkezetváltásról beszél?
Három tényező játszott ebbe szerepet. Az egyik az, hogy egy jó ösztönző rendszer működik. A másik az, hogy van egy szigorú kényszerhelyzet, tehát nem érdemes máshova eladni, csak ide érdemes eladni. És a harmadik, a szerencsénk is, hogy egy jó konjunkturális szituáció van, amiben ki lehet használni ezt a lehetőséget.
Ennek következménye lehet az is, amit az eheti minisztertanácsi ülés után hallottam, nevezetesen, hogy a személyi jövedelem adóban könnyítések várhatók?
Igen, ez tette egyebek között lehetővé azt, hogy a kormány olyan javaslatot tegyen a parlamentnek, amiben ajánlja, hogy az adómentes sávot azt szélesítsük, ezáltal a legnehezebb helyzetben lévő embereknek a pozícióját javíthatjuk. Ez teszi lehetővé azt, hogy a nyugdíjas adómentesség sávját is növeljük, és hogy azt az adóprogressziót csökkentsük, ami ezt a teljesítmény visszatartást azért produkálta.
Ezek az eszközök jövőre is elégnek bizonyulnak majd ahhoz, hogy előrébb lépjünk?
Ezek az eszközök is segítenek, és ezen kívül kellenek még más eszközök is, amelyeket a parlament a jövő héten fog tárgyalni. Így egyebek között azt, hogy a bérrendszert liberalizálni akarjuk, tehát a teljesítmények esetén, nagyobb teljesítmények esetén többért lehet kifizetni, és hogy az importot is liberalizálni akarjuk jelentős hányadban, ami viszont egy jobb ellátást és egy erősebb versenyhelyzetet teremt majd a magyar ipar számára is.
A MOM művelődési házának zsúfolásig telt nagy termében tartott tanácskozás újabb lépés ahhoz, hogy a független társadalmi szervezetként működő fórum tagsága közösen kialakíthassa céljait. Amint Fürr Lajos történész, az elnökség tagja elmondta, szervezett politikai és szellemi mozgalomként kívánnak hozzájárulni a nemzeti megújuláshoz. Az egész magyarság ügyét akarják felvállalni, olyan haladó történelmi hagyományokra támaszkodva, amelyek az alulról szerveződő demokrácia megvalósítását tűzték ki célul. Törvényeink tiszteletben tartásával akarunk működni, mondta Fürr Lajos, olyan törvények szerint, amelyek az állampolgárokra és az államképviselőire egyformán kötelezőek. Felmerült a tanácskozáson, hogy párttagok tartozhatnak-e a fórum soraiba. Elveink szerint a szervezet minden magyar állampolgár előtt nyitott, mondta Lezsák Sándor. Ismét felvetődött az is, hogy párttá kíván-e válni a fórum. Egyelőre semmiképpen, mondták. Úgy látják jobbnak, ha partnerként, a párttal és más szervezetekkel közösen próbálnak a nemzet sorskérdéseinek megoldásáért, az ország megújulásáért munkálkodni. Ez a ma kezdődött kétnapos tanácskozás első kongresszusuk második fordulója. Az előzőn ugyanis nem jutottak közös nevezőre saját programjuk megfogalmazásában. Az azóta lezajlott viták és a beérkezett módosítójavaslatok alapján mára megszületett a végleges programtervezet. Alapelvei szinte alig különböznek a politikai intézményrendszer átalakítását sürgető egyéb szervezetek célkitűzéseitől. A megvalósítás eszközeiről azonban elképzeléseik valóban eltérnek a hivatalos politika által ma elfogadhatónak ítélt módszerektől. Programjuk stílusát tekintve radikálisnak tűnik, de megfogalmazásuk szerint a szervezetet a jobbító szándék vezérli.
...1498-ban jelentette meg először Albrecht Dürer azt a Fametszet sorozatot, amelyet a bibliai jelenések könyvéhez, az Apokalipszishoz készített. Remek mű született. Ezt a sorozatot azóta is a német grafika egyik csúcs teljesítményeként értékeli a művészettörténet. Dürer vállalkozása a maga korában is igen sikeres volt. Több kiadást ért meg. Ma már viszont csak néhány teljes sorozat található a világ nagy múzeumaiban. Köztük egy, amely az 1498-as és az 1511-es kiadás lapjaiból állt össze teljessé, éppen a budapesti Szépművészetiben. E nagyhatású művet eddig csak a szakemberek forgathatták. Most a képzőművészeti kiadó jóvoltából Heltai Gáspár 1562-es Biblia fordításával kiegészítve valamennyien belelapozhatunk a Dürer-i látomásokat tartalmazó 15 nagyméretű fametszetbe.
Bánkitól gólhelyzetben Kincses, és 1-0 a Ferencváros javára. Még örülhetnek is, hogy nagyobb baj nem lett eddig belőle. Kecskés kapja Komjátitól, azért aki jobban játszik, mint Claude, ebben a pár percben is látható. Szabadi fejjel, itt a gólhelyzet, és benn is van Peha. Peha emeli be, és ott van Szabadi. Gól! Kecskés. Még nincs szabálytalanság, mehet tovább, Kincsesé a labda, jó a továbbítás, Bánki, gólhelyzet, és ott az üres kapu, benn van az egyenlítő gól. Egy jó indítás, Kincses újra 20 méterre a kaputól, kényszerítődés, Dukonnal Dukon, 11-es. Kivédte Babócsi másodikra, nem, Fischer fejessel. Dupláz, 3-2.
Kifut az egész Békés Csabai csapat, leseállítással kísérleteznek, egy ember azonban ott lakán nem maradt. Kozma középre, és gyönyörű gól! Katona érkezik, óriási védelmi hiba után. Megint beragadott lakán, Kozma. Szépen balok felé, balok fejjel, kapufa, és öngól, ott lakán. Az utolsó perc az első fél időben. Ott lakán tovább, egy picit lökték fejelés közben, Eszenyi. Eszenyi teszi vissza, és gól, éles szögből a második fél idő 8. percében.
Csak akarni. A tatáros hangzás ellenére délvárosi amerikai szám. Soha már nem kéni a gyereszt, hanem 35 évét szakossa. A 14-esek körében Chicagótól Londonon áll Budapestig a tisztelt zsidók egyik királynő. Ezen a felvételnél egy videóvalti tartásába szórakoztak, de holnap a körcsarnokba válja mindazokat, akik akár elnyitott is ízelik vannak a hatására is, de kérdés hatás akár.
mit jelentett 40 évvel ezelőtt egy szovjet diploma, és hogy látja, mit jelent ma?
Kérem szépen, én úgy látom, hogy ez egy nagy dolog volt a háború utáni magyar felsőoktatás történetében. Egyrészt új szakembereket képeztek, fontos volt politikailag. Ezen kívül fontos volt a magyar-szovjet kapcsolatok fejlődése szempontjából is. Nagyon fontos az, hogy bizonyos területeken ott szerezzenek diplomát magyar egyetemi hallgatók, szakmai szempontból és a mai követelményeknek megfelelően politikailag is fontos ez, meg a magyar-szovjet együttműködés fejlesztése szempontjából.
Most ön szerint miért nem jelentkeznek olyan sokan a Szovjetunióban? Mi az, ami visszatartja a fiatalokat attól, hogy kint tanuljanak?
A magyar egyetemeken a lehetőségek jobbá váltak kétségtelenül. A politikai szempontok is játszanak azért szerepet. A Szovjetunióról kialakított kép körül is szavar van, tehát nem csak általában a szocializmus kép körül, ezen kívül a megszerzett diplomákhoz való viszonyulás is nyilvánvalóan bizonyos kétségeket keltett a magyar közvéleményben, meg szakemberek körébe, nyilván ez is szerepet játszik.
Az év végéig fizetésemből 15 ezer forintot, valamint idáigi feltalálói díjaim, amik jelenleg még nem élveztem semmit, előző munkakörömnél beadott szabadalmakról van szó, valamennyi onnan befolyó összeget erre az alapra kívánom elhelyezni.
Mennyit keres egy vezérigazgató?
Nettó, családi pótlékkal együtt 26-27 ezer forint. Ebből a pénzből természetesen meg lehet élni, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a jövedelem az értekeltségnek egyfajta, méghozzá véleményem szerint a legfontosabb értékmérőjeként nem lehet semmiképpen soknak nevezni.
Ön egy fantasztikus összeget ajánlott fel a nyugdíjasoknak a támogatására. Hogy lehetséges, hogy ekkora nyereség vagy prémium létezhet egy igazgató esetében?
A nagy pénzek manapság is vállalatok esetében csak akkor esnek a vezető körébe, vagy ha nagyon keményen megdolgoztak, hogy ha vállalatnak jó eredményei vannak. Havi fizetésem 30.500 forint. Ebből minden levonás után 16.000 forintot viszek haza. Hírei vannak, hogy bizonyos szakmákban, nem állami vállalatoknál jelentősebb összegek is gazdák cserélnek. Azt hiszem, hogy a gazdagok nem a vállalatvezetők körében kerülnek ki manapság.
Az értekezet a központi bizottságot a következőkkel akarja megbízni. Hozzon létre munkabizottságot, amely készítsen egy történelmi áttekintést a KISZ-ről a hibák feltárásáért és olyan tanulságok levonásáért, amelyek segítik a későbbi munkát. Alakítsa át a KISZ vezetők képzésének rendszerét és szellemét. Nevezzen ki egy KISZ szóvivőt. Hozzon létre olyan csoportokat, amelyek humánus feladatokat látnának el. Időseket, rokkantakat segítenének. Tárgyalja meg a köz- és felsőoktatás korszerűsítésében képviselendő KISZ-es álláspontot. Készítsen egy szervezeti szabályzat tervezetet, amit január közepéig bocsásson országos vitára. Végül, és talán ez a leghangsúlyosabb, tűzze napirendre és határozza meg a KISZ feladatait az elkövetkező tanácsi és országgyűlési választásokon. A legfontosabb ugyanis, hogy a döntés előkészítése során és természetesen a döntésnél is ott lehessenek az ifjúság képviselői. Hiszen végül is, és ez talán a Győr-Sopron megyei KISZ bizottság alkalmi kiadványa fogalmazta meg a legfontosabban, arról van szó, hogy a fordulat késik, a fiatalok türelme fogytán. Egy nemzedék, amely majdnem megszokta már, hogy gondolkodjanak és döntsenek helyette, a nevében, most maga akarja megfogalmazni a saját jövőképét, szándékait és igényeit.
Ez a kissé nehézkes elnevezés a fővárosi munkaerőpiac fontos csomópontját jelöli. Jövőre ugyanis ezekben a közjelv által csak munkaközvetítőként emlegetett irodákban találkozik majd a munkaerő keresleti és kínálati oldala. És ha rendre meghiúsul a randevú, akkor majd itt döntenek a munkanélküli segélyről. Az elmélet már megszületett a kifizetés módjaira, de a teljes igazsághoz tartozik, hogy a fővárosi munkaerőszolgálati irodák dolgozói 13 oldalas feljegyzésben kifogásolták annak részletét. részleteit, mert sem a végrehajtási utasításról, sem a kapcsolódó jogszabálymódosításokról egyelőre nem tudnak, és addig fizetni sem lehet, amíg nincs kidolgozott ügymenet. Hiányosak a tárgyi és személyi feltételek is, így hát ők még időt szeretnének, hogy a segélyezés emberi feszültségeit ne terheljék az ügyintézés nehézkességeivel.
Már megint itt a hurma. Tavaly már kóstolhattuk, úgyhogy tudjuk, csak éretten fogyasszuk, mert különben mindenütt összehúz. És itt van nagyobb tömegben a banán is. Árát a héten 57 forintra emelték, de vajon lesz-e belőle több, mint tavaly? Egy nagy ellátó a bázsöldért.
Számításunk szerint a vállalatnak közel duplája banán fog érkezni Budapest jobb ellátásához. Érthető, hogy a vidéki üzleteinkben is több áru fog érkezni. Éppen ezért, mert sok banánunk lesz, a főváros területén minden szombat, vasárnap, karácsonyig az összes üzletünket nyitva tartjuk.
Úgy hallottam, hogy a banán nem kemény valutáért vásároljuk, hanem miért?
Kirendeltségünk saját konstrukcióba hozza a banánt, illetve árucserébe.
Mégis mik ezek a termékek?
Ezt előre nem mondjuk el, ez üzleti titok.
Az új helyszín a Hungaroring. Autódübörgés helyett ma puha cipőtalpak koptatták a méltán világhírű aszfaltot. Mivel idén az időjárás inkább megsiratta, mintsem napsütéssel és meleggel segítette a futókat, így ezek a gyakorlatok igazán szükségessé váltak. Persze különc itt is akadt, hiszen van, akinek akkor megy könnyen a futás, ha fejébe megy a vér. A rajtnál az utolsó csoportkép, mert a mezőny már az első kilométeren belül szétszakadozott. A ring 4014 méterét az 50 kilométeresek 8-szor, a 100 kilométeresek 21-szer futották körbe, majd keresztül, ha nem is vágtattak, de haladtak Mogyoródon és Szadán, s a hosszú út után Gödöllön pillanthatták meg a cél feliratot. S mikor az 50-es győztese már kifújta magát, a százasok még javában rótták a köröket a ringen. Új pályacsúcsok születtek, amelyek igazán a következő ringmaratonin válnak érdekessé, amikor már nem csak egymás, hanem az idő ellen is futnak a merész vállalkozók.